Testvéreim, Istennek szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megírva található Máté evangéliuma 16. részében a 18. verset olvasom fel. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, a mai ige hirdetésemnek ezt a címet adhatnám, hogy az egyetlen alap, az egyetlen rendíthetetlen alap. Bizonyára mindannyiunknak vannak olyan fajta megtapasztalásai, hogy talán részt is vettünk több ilyen alkalmon, amikor valami építmény megtervezése után úgymond ünnepélyes keretek között leteszik az alapkövet. És hát mi ez az alapkő? Tulajdonképpen lehet egy betontégely, amelyben különböző dokumentumokat helyeznek el, lefedik egy lappal, de lehet egy fémkapszula is. De a lényege az egésznek az, hogy valamilyen módon megőrizzék majd talán a késői utókor számára azokat az eszmei szempontokat, amelynek alapján az az alkotást a későbbiekben véghez vitték, megépítették. Sokszor találkoztunk és találkozhatunk ilyennel, sőt, én tudom, mert néhány alkalommal hát történt az, hogy valahol hogy a templomot renováltunk, vagy éppen a torony renováció került sorra, aztán ott pedig a toronygombban találtunk különféle dokumentumokat, amelyek hírt adtak arról, hogy akkor, amikor építették a templomot, milyen nevezetes események történtek, vagy éppen milyen elhatározás nyomán született az az áldozatkész munka, amelynek alapján felépült a templom, és a toronygomban elhelyezett valami, az azt is jelképezte, hogy az ott állandóan velünk van, állandóan jelen van. Bizonyára hallottatok róla, hogy például nagy uralkodók is, hogy megőrizzék az emléküket a késői utókor számára. Hát például az egyiptomi fáraók is úgy temetkeztek, hogy építették ezeket a hatalmas piramisokat, és nem valahol a föld mélyén elhelyezett kriptába őrizték meg a hamvaikat, hanem magában ebben a hatalmas építményben. Ezzel mint egy jelezve azt az uralkodó részéről is, hogy még a halálom után is veletek lesz, hogy közöttetek lesz. De lehetne sorolni még ehhez hasonló példákat, amelyek világszerte ismertek voltak, de ha most átvisszük ezt ebben az értelmezésre, nézzük csak meg Jézus rendelkezését. Jézus nem írt át, Jézus egyszerűen prédikált, hirdette az Isten országának evangéliumát, mennyei erőkkel munkálkodott, és nem valamiféle emlékezés szempontjából helyezett el valamely dokumentumokat valamely építményben, vagy más egyéb helyen, hanem Szentlélek által, az ő ereje által minden soron következő nemzedéknek megadta azt a kiváltságot, hogy jelen valóvá tegye maga. Gondoljunk csak a missziói parancsra, mit mond benne? Ime én ti veletek vagyok minden napon a világnak végezetét. Tehát amikor Jézus Krisztusról szól a tanítás, vagy az ige hirdetések, akkor nem olyan személyről szólnak ezek a bizonságtételek vagy alkalmak, akiről úgymond megemlékezni kell a késői utókor számára, hanem olyan személyről, aki jelen van, akinek hatalma van, térben és időben, mindenek felett. Igen, testvéreim, itt feltehetnénk most a kérdést ennek az igének a kapcsán, ami egy nagyon sarkalatos dolog, hogy hát akkor most ki is az egyháznak a fundamentuma? Vannak keresztény felekedetek, akik éppen ezen igék felületes értelmezés alapján úgy mondják, hogy hát Péter, hát ez egyértelmű, hiszen Jézus mit mond neki? Hogy, hát te Péter vagy, azaz egy kőszikla vagy, de én erre az alapra, tudnélik, amit mondtál, erre alapozom az anyaszent egyházat. Hát az írás magyarázóknak is ugye ez gondot okozott, de elővéve mondjuk a bibliai összefüggéseket és a korabeli nyelveket és a korabeli mondásoknak az értelmezését egyértelműen kiderül, hogy itt nem Péter személyéről van szó. Nem Péter személye az, aki meghatározóvá vált. Péter, amint látjuk, vagy más írás helyekről is kiderül, tulajdonképpen a tanítványok szószólójaként okoskodik, sőt, itt még azt a bátorságot is veszi magának majd, hogy mindjárt elkezdi majd dorgálni Jézus, hogy amikor Jézus jelenti az ő szenvedését, hát Uram, ezek nem eshetnek meg veled, nem történhet veled ilyesmi. Milyen ellentmondás. Péter, amikor felteszi Jézus a kérdést a tanítványoknak, tehát a tanítványoknak teszi fel a kérdést majd, hogy de ti kinek mondatok engem? Tehát nem Péternek teszi fel, de Péter a szószóló, és Péter válaszol erre, hogy hát kinek mondanak engemet, vagy Jézus először eszkedik, kinek mondanak engemet az emberek. Aztán hát különböző vélekedéseket mondanak, de egyértelmű, hogy kiderül belőle, hogy valamelyik prófétának, hát a prófétai karakterben is voltak olyanok, akik mit tudom én, reformokat hoztak, voltak olyanok, amelyek gyakorlati vezetést adtak a népnek, mint Mózes, aki kivezette őket Egyiptomból, vagy Illés, aki egy hatalmas reformációt vitt végbe, vagy éppen valamely más próféta, aki a történelmük egy-egy pontján valami rendkívüli eseményt vitt végbe, és valami sarkalatos szempont szerint ténykedett, munkálkodott, és mondta el maga tanítását, vagy hangzott el a szájából az a profécia, amit Isten rábízott. De ma is, hogyha megkérdeznénk az embereket, Jézus személyét illetően, meg különböző válaszokat kapnánk. Mint ahogy különböző válaszokat is kapunk. Biztos voltatok úgy ti is, hogy amikor megkérdeztetek valakit, hogy hát neked mi a véleményed Jézusról, akkor egyik ember azt mondta, hogy egy csodálatos tanító volt. Vagy egy nagyszerű történelmi személyiség, ez kétségbe vonhatatlan, hiszen tőle számítjuk az időnket is, tehát az időszámításunkat is. Aztán mondják sokan azt, hogy hát egy csodadoktor volt, mert valami megmagyarázhatatlan, páratlan módon tudta gyógyítani a betegeket. Vagy csodatévő erők munkálkodtak benne. Csodatévő erők munkálkodtak és munkálkodnak a világ különböző pontjain, más vallásrendszerekben is. Ma ezt tudomásul vehetjük, különösképpen, hogyha természetgyógyászati kérdésekben tájékozódunk, akkor azt látjuk, hogy igenis, hát az emberekben is rejlenek, hogy belül valamilyen megmagyarázhatatlan erők, és ezeket a megmagyarázhatatlan erőket elő lehet hozni, ezekkel lehetne talán gyógyítani is. Aztán vannak, akik Jézus személyére nézve, hát mondanak különféle szempontokat. De vannak olyanok, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, vagy egyenesen tagadják, és lehetetlennek tartják mindazt, ami az ő részéről akár elhangzott. De történelmi tények beszélnek arról, és bizonyítják Jézusnak a hatalmas történelmi hatásait, hiszen megváltozott a világ. És aki komolyan hát, vette az ő tanításait, akkor tényleg azon keresztül, az emberen keresztül nagy dolgok történtek. Például Gandhi nem volt keresztjén kimondottan, de mégis minden keresztjénnél nagyobb abban a tekintetben, hogy megmerte tenni azt a legmerészebb lépést, hogy békességes módon, tehát egyfajta szelíd forradalommal egy hatalmas, sok millió népet tett tulajdonképpen szabaddá. Merte venni magának a bátorság. Addig, amíg a történelmi egyházak általában háborúkkal oldották meg a maguk hatalmi kérdéseit, és egymás után robbantották ki a különféle háborúkat és háborúságokat. Nem hallották meg igazán a Krisztusi békességének az evangéliuma. Tehát, kinek mondanak engemet az emberek? De Jézus számára nem ez a fontos, hanem az, hogy ti kinek mondatok engem. Tehát így teszi fel, hogy ti. A tanítványoknak teszi fel ezt a kérdést. De általában erről meggyőződhetünk, hogy gyakorta a tanítványoknak feltett kérdésre Péter válaszol. Péter a szószóló. Látjuk az ő emberi gyarlóságait is, mert mindig bele kotnyeleskedik a dolgokba, és akkor Jézus érdekes dolgot mond neki, hogy nem test és vér jelentette meg ezt néked, hanem az én mennyei atya. Tudnélik, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És ugyanakkor néhány verssel később Jézusnak azt kell, hogy mondja Péter felé, hogy távozz tőlem, sátán. Mert nem gondolsz az Isten dolgait. Lám, ilyen változékony az ember. Hogy tud Isten akarata szerint is szólni, isteni sugallatra tud véleményt mondani, de ugyanakkor az ő emberi szempontjaid is felülkerekedhetnek, és emberi szempontok szerint mondja el a magáit. Uram, ez nem eshet meg veled, amikor Jézus elkezdi jelenteni az ő szenvedéseit. Hogy mi vár rá? Hogy mi fog vele történni? Hát ez képtelenség. Ez nem fér bele az ő tudatukba, és nem fér bele az ő felfogásukba, tehát a Jézusról való felfogásukba. Nos, nézzük csak meg közelebbről ezt a verset, amit felolvastam előtt. Tehát Jézus azt mondja neki, te Péter vagy. Tudjuk, hogy Jézus a tanítványoknak új nevet adott, hát Péternek is, Simon, Péternek is, hát a Péter nevet úgy adta, mint egy reménységgel, hogy te ugyan az vagy, aki vagy, egy gyarló ember, de én Péternek nevezlek, kősziklának nevezlek, mert amikor majd kikerülsz az én kezeim közül, eljön az az idő, amikor Isten lelket téged erősé kősziklává tesz. Nem gyáva megfutamodóvá, nem Krisztus tagadóvá, hanem olyan valakivé, aki a legnagyobb megpróbáltatások között is bizonságot mer majd tenni az én nevemről. Akkor, testvéreim, nézzük csak meg az eredeti szöveg szerint ezeket a szavakat. Egy nagy tudós professzorom, dr. Pálkozi László Márton írt egy tanulmányt arról, hogy hát most Péter vagy Krisztus az egyháznak a fundamentuma. És ő leírta ezt, ezeknek a szavaknak a jelentését, a Péter szó azt jelenti, hogy kőszikla. Tehát egy sziklaszilárd embert jelent, átvitt értelemben, tehát jelképesen. De ott érdekes, hogy az arám szöveg szerint Jézus világosan elmondja, tehát nem erre a péternyi kősziklára építem az Anyaszent Egyházamat, hanem arra a hatalmas kőszálra, amelyeken városok elférnek. Amikor a Kánaánba való bemenetelt megelőzően kémeket küld ki Józsué, hogy derítsék fel a helyzetet, hogy mi is van, tehát minek is nézzenek elébe, akkor ezek az emberek ott a Jordán völgyének a folytatásában lévő föld hasadékon mennek Kánaán felé, és jobbra néznek, balra néznek, és ott a hegyeken, hatalmas sziklás hegyeken látják a városokat. Bevehetetlen sziklákon, kőszálakon épült városok és várak. De hát ne csodálkozzunk rajta, ha ma is megnézzük ezeket a régi építményeket, akár legyen ez város, vagy legyen csak egy vár, de kőszálakra, vagy kősziklákra építették őket. Nem kövecskékre, tehát nem olyan kis kősziklára, aki jelentős lehet ugyan, hanem kőszálakra építették őket. Tehát itt ebben egy jelképes dolgot látunk, hogy te, Péter, ugyan kőszikla vagy, de én erre kőszálra tudnélik, amit mondtál, erre építem fel az én anyaszentegyházamat, és a poklok kapui sem vesznek rajta diadalmat. Jézus Krisztus az egyháznak a fundamentuma. Ő az Anya Szentegyházak az alapja, nem Péter. Na de nézzük csak meg a kulcsok hatalmát, hát ugye Pétert sokan keresztény ábrázolásokban úgy jelenítik meg, hogy ott van nála egy nagy kulcs. Még tréfás anekdótákban is azt jegyzik meg, hogy hát igen, Péter áll ott a mennyország kapujában, és ott van nála egy kulcs, és akinek akarja, megnyitja, akire nézve pedig, hogyha eltér az ő véleménye, vagy az ő megítélése, hát azelőtt meg bezárja. Miről is van itt szó? Testvéreim, az evangélium hirdetéséről van itt szó. Nézzétek csak meg, szentírásbeli összefüggések alapján, hogy amikor hirdettetik az evangélium, vannak emberek, ugye a Cselekedetek könyve megy sorra a Biblia órákon, és tanúi lehetünk annak, hogy vannak emberek, akik különbözőképpen reagálnak az evangéliumra. Vannak, akik először hát érdeklődéssel fogadják, de nem tesz rájuk különösebb hatást. Töprengenek rajta, de vannak olyanok, akik kerekperec elutasítják, vagy vannak olyanok, akik áldás módon szembefordulnak vele. Ezekkel Pál apostol, amikor apostol vagy evangélista társaikkal megy, társaival megy és hirdeti a Krisztusról szóló evangéliumot, ő találkozik ennek a fajta viszonyulásnak mindenféle formájával. Találkozik azokkal, akikből áldás üldözést vív ki, találkozik olyanokkal, akikről megjegyzi az ige, akiket Isten hogy kegyelemre rendelt, azok meghallották és elkezdték követni a Krisztust, gyülekezetek sora alakult lépésről lépésre. De nem szabad ítéletet mondanunk abban az esetben is, hogy ez egyetlen alkalommal megtörténhet. Nem véletlen, hogy Pál visszamegy sok esetben a különböző gyülekezetekben, amelyek az ő igehirdetése nyomán alakultak, hogy erősítse a gyülekezeteket, és másoknak a megtérését is munkálja, eszközölje, tehát nem emberi erővel, hanem Isten szent lelkének a munkája által. Nekem is voltak ilyen megtapasztalásaim, nektek is, de orvostestvéreinknek is voltak ilyen megtapasztalásai különösképpen, hogy voltak emberek, vagy vannak emberek, akik áldásul ellen állnak, aztán történik velük valami, és egyszer csak megnyílik a lelkük, és elfogadják a kegyelmet. Tehát a mennyország kapuja, vagy az Isten országának a lehetősége emberek előtt vagy megnyílik, vagy éppen bezárul, azaz ők maguk zárják ki magukat. Igen, ez a kulcsok hatalma. Hirdeted az evangéliumot, bizonságot teszel róla, és akkor van, aki legyint rá, van, aki még valamilyen sértőnek tűnő megjegyzéseket is tesz rád, vagy éppen egyszerűen kigúnyol, vagy megmosolyog, aztán eljön az ideje annak, amikor oda megy hozzád, és azt mondja, hogy ne beszélj nekünk erről, szólj nekünk Jézus Krisztusról. Én is megtapasztaltam azt még a régi munkahelyemen, új hívő koromban, ifjú koromban, amikor a műhelyben ugrattak engem azzal, na te hívő, meg így, meg úgy, meg jöttek különböző tudományos ismérvekkel. Aztán, mikor bevonultunk katonának, ugyanezek az emberkék egyszer csak oda jöttek hozzám, és azt mondták, hogy hát honnan van neked ekkora békességed, már mi szinte nem tudjuk, mit csináljunk, el vagyunk teljesen keseredve, és az első adandó alkalommal, ha éles lőszer kerül a kezünkbe, hát agyon lőjük magunkat, mert nem lehet bírni ezt. Oda jöttek hozzám, és akkor elmondtam nekik, hogy honnan van az én erőm, és honnan van az én türelmem. Hát Isten kinek az életébe elhúzza ezt az alkalmat és lehetőséget, hogy megismerje a Krisztusban közölt kegyelmet. Igen, kulcsok hatalma, ami megadatott nektek, mindannyiótoknak, amikor szóltok az evangéliumról, meg fogjátok tapasztalni, hogy emberek engednek neki, feloldódik a lelkük, és Isten kegyelme által új életet kapnak, új életet nyernek. És elkezdenek járni ebben az új életben. Igen, az új élet titka ez. A kulcsok hatalma ez. Ilyen csodálatos kiváltság. Keresztény tanításunk szerint fontos az életünkben egy esemény, amit úgy hívnak, hogy megigazulás. Lehet ezt mondani felülőrszületésnek, lehet mondani megvilágosodásnak, lehet mondani megtérésnek. Tehát sok mindennek lehet nevezni, de az egésznek a lényege az, hogy történik egy életfordulat. Valamilyen megmagyarázhatatlan módon, akár úgy, hogy közvetlen hallod az evangéliumot, akár úgy, hogy talán a régmúlt időkben, amikor még nem foglalkoztál ezzel a kérdésekkel, de megragad benned egy mondat, megragad benned egy korábbi bizonyságtétel, elkezdesz emlékezni rá, és megtörténik benned ez a kegyelmi esemény, amelyben megtapasztalod a bűneidnek a bocsánatát, megtapasztalsz egy hatalmas feloldozást, feloldozottságot, és ebből következően kialakul benned egyfajta készség és igény arra, hogy kövesd az Urat. Ahogy Pál apostolban is kialakult szinte, mondhatnám kényszerítő módon, de ő engedett, és örült ennek a fajta kényszernek, hogy a élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Történt velem valami. Krisztussal együtt megfeszítettem. Átéltem azt, hogy milyen nyomorult, milyen elesett, milyen tehetetlen, bűnös ember vagyok. És akkor, amikor az életem legmélyebb pontján volt, amikor megtapasztaltam azt, hogy nem tudok segíteni magamon. Nem segíthet rajtam semmiféle tudomány, nem segíthet semmiféle emberi bölcsesség vagy bölcsekedés, hanem amikor tényleg teljesen a mélységbe kerültem, akkor végbe megy a lelkemben egy találkozás Jézus Krisztussal. És innen valami új kezdődik el. Innentől kezdve egy végtelennek mondható szabadság, amely az isteni szeretetnek a szabadsága, és az isteni lélek vezetésének a megtapasztalása lépésről lépésre, alkalomról alkalomra. És itt kell szóljak, testvéreim, a kegyelmi ajándékokról is, hogy a lélek gyümölcseiről. A kegyelmi ajándékok kísértése az, hogy lehet bizonyos mértékig utánozni őket. Tehát előidézhető valamilyen formája a kegyelmi ajándékoknak, tehát emberi praktikákkal is. Előidézhető például a nyelveken szólás is, előidézhető egyszerű, hát pszichológiai eszközökkel is. Lélektani eszközökkel is előidézhető sokféle képesség, előidézhetők olyan képességek is, hogy belelátsz szinte másokkal, hogy kitalálod a gondolatait, vagy csak ránézel, és a tekintetéből látod, hogy mitől szenved, mi az életének a nagy kérdése. Lehetnek ilyen képességei az embernek, de az egésznek a lényege az, hogy ha te lelkedben csend van, és a bizonyos mértékig csendet tudsz parancsolni a lelkedben, akkor már is valami különös dolog történik veled, olyan ez, mint az álló víz, minél simább a víztükör, annál jobban meglátszanak benne azoknak a tárgyaknak, vagy a körülötte lévő fáknak, vagy netán palotáknak az árnyképei, amelyek ott vannak a parton. De semmi nem múlja felül tulajdonképpen azt a fajta békességet, amit te Jézus Krisztustól kaptál. És hogy ezt megőrizd, ezért fontos, hogy folyamatos viszonyban állj vele. Ezért fontos, hogy Jézus ne csupán egy emlékkép legyen a számodra a régmúlt időkből. Ezért fontos, hogy ne csak egy nagy tanító, vagy ne csak egy csodatévő valaki, aki a történelem egy adott pillanatában itt forgolódott közöttünk, hanem megadatott a számodra annak a lehetősége, hogy életed minden idejében a vele való közösségben élj, és a vele való közösségben járj. Kegyelmi ajándékok rendszerint, tehát azon emberek vagy egyének megtapasztalása alapján tulajdonképpen úgy működnek, és úgy jönnek létre, úgy bukkannak felszínre, Amikor lelki értelemben épülsz, és lelki értelemben minél előbbre haladsz, annál nagyobb az esélyed arra, hogy közben valami csodatévő erőket fogsz megtapasztalni. Nem birtokolni, mert Krisztustól származnak ezek. Esetlegesek, hogy el ne bizakodj. Alkalomról alkalomra megtörténhet veled, hogy megtapasztalod ezeket a dolgokat. Mondom, lehet gyűjteni kegyelmi ajándékokat. Ez olyan, mint amikor valakinek van olyan nagy fegyvergyűjteménye, de hát kezelni nem tudja őket, vagy ha kezelni is őket, de nincs vele igazán célja. A kegyelmi ajándékok részben hasonlítanak ehhez a szituációhoz. De legfontosabbak a lélek gyümölcsei. A kegyelmi ajándékokról Pál azért beszél éppen Korintusban, mert Korintus egy rendkívül összetett lakosságú város, ahol a világ minden részéből oda szivárgott, különböző pogány vallások tanításai fellelhetők, amelyekben ott vannak ezek a kegyelmi ajándékok is. Az első keresztényeket sokszor azzal vádolták, hogy nektek nincsenek Isten képeitek, meg nem tudtok produkálni különféle csodákat, valami természetgyógyászati jelenségekhez kapcsolható eseményeket, és Pál azért ad nekik tanítást a kegyelmi ajándékokra néz. Elmondja, hogy kinek Isten rendelése szerint adatot, hogy kinek úgy adatot, hogy alkalom adtán, Isten vezetése szerint, Isten szent lelkének a munkája szerint, majd éljen vele, de nem a maga dicsőségére, hanem tudomásul véve az, hogy mindez Istentől származik, és Istentől van. Képességek, alkalmasságok, talentumok adatnak tulajdonképpen minden ember számára, de ők nem azonosak azzal a fajta isteni vezetettséggel, amely Jézus Krisztus által adatik az embernek. Ajándékaink vannak tőle, és ezekkel az ajándékokkal élnünk kell. Mert ezek az ajándékok akkor válnak igazán áldássá, hogyha ő megáldja őket, ha ő teszi őket áldássá. Tudjátok, hogy különféle nagy vívmányok vagy felfedezések lehetnek áldásosok, de lehetnek átkosak is, amelyből nyomorúság származik. Minden és minden az irányultságon fordul meg. Az Istennel való élő kapcsolaton, a Krisztussal való élő kapcsolaton fordul meg minden. Testvéreim, ez adatot nekünk. Ez a lehetőség. A megszentelődés útja, ahogy a keresztény tanításunkban van, tulajdonképpen ez. Tehát amikor megtörtént velünk az a bizonyos életfordulat, akkor elindulunk egy olyan úton, amelyben megtaláljuk az életprogramunkat. Erre az életprogramunkra kell odafigyelni. Pál azt mondja rá ugye a Filippi levélben is, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, hanem egyet cselekszem, hogy amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, és célegyenest igyekszem annak az elhívásnak a jutalmára, amire elhívott az Isten. Ez nem valami kóros feledékenységet jelent, mert az ember nem felejtheti el azt a kegyelmet, vagy nem felejtheti el az életének azt a részét, azt az időszakát, amikor még nem ismerte Jézus Krisztus, amikor kénytelen volt mások akarata szerint rendezni az életét, és megfelelési kényszereknek a sorába gabajodni. Nem azt felejti el az ember, csak ott azt kell elfelejteni, testvéreim, azt a fajta életszituációt, amikor tulajdonképpen nem éljük meg igazán a jelenünket, hanem sokan a múltukon csüngenek, és a múltukat tolják előre, jövendőre nézve is. Valami hatalmas felszabadító erő, amikor Isten igéje erre tanít bennünket, és a Krisztus kapcsolat erre tanít bennünket, hogy ne a múltunkat toljuk magunk előtt a jövendőre nézve, hanem azt tegyük le az ő kezébe. És ha letettük az ő kezébe, akkor válunk szabadokká arra, hogy a jelenben végbe menni, és a jelenben adatott lehetőségek szerint kezdjünk el munkálkodni, építeni a jövendőnket is. alapról szóltam, az egyetlen tökéletes alapról, amely adatott a számunkra, van az a szép énekünk, emlékeztek rá, általában a reformáció táján szoktuk énekelni, hogy az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Igen, az egyháznak Jézus a fundamentuma. És a pokol nem diadalmaskodik felette, ő legyőzte a pokolnak az erőit. Vannak csatározások ebben a világban, de a döntő ütközet megtörtént. A döntő ütközet megtörtént ott a Golgotai kereszten, amelyre utal Jézus, amikor elkezdi jelenteni az ő szenvedéseit, és a későbbiekben majd boldog lesz a tanítvány, és boldogok lesznek a tanítványok, hogy ennek nyomán ők maguk is megtapasztalhatták azt, és megtapasztalhatja ma is az ember, hogy igen, ő odavitte a mi bűneinket, céltévesztett állapotunkat, odavitte a Golgotára, új életet nyertünk, és arra méltatott bennünket a mindenható, hogy ebben az új életben járjunk, és ne félelmek, ne különféle nyomorúságok, vagy megfélemlített állapotok sorozatából álljon az életutunk, hanem Isten kegyelme vezéreljen bennünket, így tekintsünk rá a jövendőben is. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy életünknek, új életünknek és örökké valóságunknak egyetlen és rendíthetetlen alapja. Köszönjük néked, hatalmas Isten, hogy nem félelmek közt vergődve kell végigjárnunk az életutunkat, hanem letehetjük a félelmeinket, és felbátorodhat a szívünk. Köszönjük néked, hatalmas Istenünk, hogy nem vagyunk kénytelenek felülni feltétel nélkül azoknak a riogatásoknak, amelyek végbe mennek világunkban. Urunk, tudomásul kell vennünk, hogy a gonosznak az erői munkálkodnak. Olyan dolgoknak a híreiről hallunk lépten nyomon, amelyek tulajdonképpen máskor is történtek, amelyek jelen voltak az emberiség történetében. Olyan dolgokról hallhatunk, Urunk, de mi tudjuk, és ebben kell, hogy megerősödjünk, hogy a tiéd vagyunk, megváltott gyermekeid, és kegyelmednek ereje felülmúl és felülír minden próbát és minden félelmet vagy megfélemlítést, ami érhet bennünket környezetünkben, vagy tágabb környezetből kiindulva is. Mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád, hogy kegyelmeddel és szereteteddel védj körül bennünket, erősíts meg minket, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni a te nevedről. Könyörgünk hozzád, hogy te gyógyítsd betegeinket. Urunk, te tudod, te látod azt, hogy kinek-kinek mely pontján az életének van szüksége arra, hogy gyógyító hatalmadat és erődet megtapasztalja. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, szeretteinkért, közelben és távolban lévőkért egyaránt. Könyörgünk hozzád azokért, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Urunk, te tudod, te látod életünket, te látod lelkünknek, egész valónknak az állapotát. Kérünk, segíts bennünket abban, hogy teljesen, teljes békességgel rád tudjuk bízni magunkat, hogy áradhasson bennünk és rajtunk keresztül a te kegyelmednek ereje. Kérünk, hallgass meg bennünket, Szent Fiad Jézus Krisztusunk érdeméért, és könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy adj lelki ébredést ennek az országnak, és adj lelki ébredést környezetünkben, és ne engedd diadalmaskodni a gonosznak az erőit. Urunk, hallgass meg bennünket, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.